Februári címlap interjú. Rabócki József Sándor, a Mária Rádió magazinjának felelős szerkesztője beszélgetését hallhatják, Cser Tamással, a Mária Rádió marketing koordinátorával és feleségével, Zitával.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabócki József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy a Cser házaspárral beszélgethetek itt a stúdióban. A Cser házaspár, Zita és Tomi, igazi Mária Rádiós házaspár, hiszen Zita többször szerepelt már a rádióban, mint pszichológus. A pszichológiai csapatunkat erősíti önkéntesként, és Tomi pedig a promóciós munkatársunk, tehát igazi Mária Rádiós házaspárral beszélgethetünk. Ehavi számunknak a címlapján ők szerepelnek, nem is egyedül, hanem három másik személlyel, három csöpséggel, hiszen három gyerekes házaspárról, három gyerekes családról beszélünk. És hát most a stúdióban Zita és Tomi mellett jelen van Barnabás, és a másik stúdióban néz minket és figyel, ő kezeli, gondolom, itt a technikai dolgokat. Hogy hívják a három éves? Nincs három éves, mennyi idős?
Áprilisban lesz három áprilisban éves, Alice Panka.
Alice Panka, igen. A legnagyobb gyerkőc pedig óvodában van, őt
Sára Lénának
hívják. Tehát a Cser házaspár többsége képviselteti magát itt a Mária Rádiónál. Témánk, amiről beszélgetünk, a házasság. Ugye februárban van a házasság hete is, és ez volt az apropója, címlapot is ti írtátok. És most akkor beszélhessünk erről, és úgy közepébe tényleg csak beszélgetés jelleggel. Én nekem van egy provokatív kérdés, én mindig szoktam provokálni a beszélgető partnereimet, interjú aranyaimat. Nyugodtan?
Nyugodtan.
Igen. És ez Zitával kezdeném a dolgot, hogy amikor azt mondták nekem, nem tudom mennyire igaz, de majd igazolod, hogy amikor a lányok olyan kamaszkorba jöttek, 14, 15, 16, akkor elkezdenek azon ábrándozni, hogy majd egyszer megházasodnak, hogy családjuk lesz, és gyerekük, nem tudom, hogy te is így voltál ezzel, és ha igen, akkor milyen férjet képzeltél el, akkor nyilván Tamás még nem ismerted, amit nem ismerted, milyen férjet képzelted, tehát milyen elvárásod volt, hogy az én férjem ilyen legyen, olyan legyen, mi volt az elképzelésed?
Szerintem én nem kamaszkorban, hanem amióta az eszemet tudom, szerettem volna családot megházasodni, és ezen az életúton járni 4-5 éves koromtól biztos. Tehát, hogy én biztos voltam benne, hogy én egyszer feleség leszek, édesanyja, hogy annak lennie kell, aztán amikor ugye nőttem fel, akkor már imádkoztam is ezért, hogy ez megvalósulhasson. Elképzelésem nem volt konkrétan. Egyetlen sarkalatos pont volt, hogy lehetőleg keresztény legyen és vallásgyakorló. És azért voltak az évek alatt olyan pontok, hogy ezt így feladtam, ezt a reményt, hogy erre lehetőség lesz, mert nem úgy tűnt, hogy fogok találni ilyen fiatalembert, és aztán ugye megismertem a Tomit, és gyakorlatilag olyan nem létező elvárásokat teljesített, amikre nem is gondoltam, csak így utólag őt megismerve, hogy de jó, hogy ő ilyen, ez eszembe se jutott volna kritériumként, hogy na, ilyen legyen majd a jövendőbeli férjem, ennyire legyen alázatos, türelmes, kedves, odaadó. Nem voltak ezek így a fejemben kategóriaként, amiket ki kell pipálni neki.
Ezen egészen meglepődtem, hogy már ilyen kis korba, és benne a magazinunkban, a havi magazinunkban, valahol itt az elején, igen, a harmadik oldalon van egy kis cikket, hogy fekete-fehér fotografika jellegű képpel a házasság útján lapozzák majd fel a olvasók, mert egy olyan érdekes történet van, hogy úgy ismerkedtek meg, hogy elég kalandos volt a megismerkedés, nem lőném le a poént, de a férfi, a leendő férj, ő nem volt hívő, és a házasság által lett hívő. Nem azért, mert rá lett kényszerítve, hanem a házasság azzá vár, lehetett volna egy ilyen út is.
Volt ilyen párkapcsolatom, ráadásul az volt a leghosszabb párkapcsolatom még a Tominak a megismerése előtt, és nekem az volt a tapasztalatom, hogy ez egy nagyon nehéz út, ami lehet, hogy azt is be lehetett volna járni, vagy hogy tudom, hogy léteznek ilyen kapcsolatok és házasságok, de én engem az maga alá gyűrt, tehát én azt nem tudtam volna szerintem, abban nem tudtam volna kiteljesedni. Nem vagyok benne biztos, hogy én vittem volna őt a Jóisten felé, és nem ő vitt volna el engem a Jóistentől.
Gondolod, hogy el tudott volna esetleg vinni?
Hát egy folyamatos...
Lehet olyan erő, hogy a házasfér az így tudja befolyásolni?
Igen, igen, mindenképpen igen, és szerintem én azt éreztem, hogy egy folyamatos csatában vagyok gyakorlatilag, vagy egy ilyen szétszakítottságérzésem
abban
volt.
Abban a kapcsolatban.
Abban a kapcsolatban, igen, és ez azért még nem a házasság volt, tehát ez egy gimnázium utáni kapcsolat volt, ami már azért elég idős, de azért a házasság még ott nem játszott ugye szerepet. Én jobban örülök, hogy nem kellett egy ilyen missziót még magamra vennem, pluszban a házasság egyéb édes terhei mellett.
Akkor még mindig Zitát kérdezem, mert Tomira nem tudok átváltani, mert Tominak közben föl kellett állni a mikrofontól.
Nyugodtan egyébként, azért
a mikrofonba is tudsz beszélni? Ó, profi, köszönöm szépen. Akkor te hogyan emlékszel vissza a megismerkedésetekre, Tomi?
A megismerkedésre?
A megismerkedésre, igen, amikor elindult a kapcsolat, hiszen végül is egy ismerkedéssel, megismerkedéssel jön létre
a kapcsolat. Izgalmas volt nagyon, és hát kalandos. Nem is tudom, talán ez jut eszembe, sok szép emlékem van, ahogy ott az egyetem előtt várok Zitára, hogy akkor véget érjenek az órái, és aztán találkozzunk, meg elkísértem a vasútállomásra, mert ugye Gyömrőn laktak akkor még szüleivel, most már mindannyian Gyömrőn lakunk, úgyhogy...
De nem egy egyetemre jártatok.
Nem, én akkor már dolgoztam itt Budapesten, és akkor egy ilyen, hát ilyen applikáción keresztül dobott össze minket az algoritmus.
Telefonon keresztül, tehát egy ilyen telefonos társkereső alkalmazáson keresztül ismerkedtünk meg.
Így van, és akkor ott kezdtünk el beszélgetni, utána pedig a személyes találkozásra terelődtek a dolgok, amikor már úgy nagyjából láttuk, hogy azért az alapok nagyon egyeznek nálunk, az elképzelések is, és akkor már így személyesen is találkoztunk, randevúzgattunk.
Igen, és itt én mindig el szoktam mondani, hogy az első három randi után én nem akartam esélyt adni Tominak. Tehát én mind a három randiről úgy mentem haza, hogy hát akkor jó, ez ennyi volt. És akkor adjunk még egy esélyt, és a harmadik után már nem kellett ezen gondolkoznom, hogy adjak.
Mi volt az, ami miatt úgy gondolta, hogy Tomi nem biztos, hogy megérdemli ezt az esélyt? Igazából
a saját kicsinyhítőségem volt itt a fő probléma, mert hogy nagyon izgult, és én nem értettem, hogy miért izgul ennyire, és amiért nagyon izgult, nagyon feszültséggel teliek voltak ezek az első, nem tudom, egy-két randi, én így emlékszem rá vissza, és ezért mondtam azt, hogy jó, hát akkor nekem ehhez nincs türelmem, hogy még ő itt kioldódik, szóval saját kicsinyhítőségem miatt nem akartam neki esélyt adni. Annak ellenére, tehát egyébként az vitt
ez
tovább...
Bocsánat, ezt észrevetted, Tomi, hogy neked küzdened kell azért, hogy megkapd a következő alkalmat, az további esélyt?
Nem, ezt nem vettem észre. Ezt én is csak utólag tudtam meg tulajdonképpen. Hát én beletettem, amit beletudtam. Nyilván az elején azért, amikor még ismerkedés van, akkor jobban izgul az ember, még annyira nem ismeri, hogy mire, hogy reagál a másik. Hát ez nálam abszolút benne volt. Egyébként is egy ilyen izgulósabb természet vagyok. Nehéz elhinni, mert amúgy
voltál.
Most már... Igen, inkább voltál. Úgy fogalmaznék, hogy voltam, mert itt a rádiónál aztán ez egészen kikopott. A mikrofon mögött azért megedződtem. De korábban, igen, azért egy kicsit izgulósabb típus voltam.
Igen, és ez megváltozott. Miért változott ez meg? Azért, mert végül is sikerült, csúnyán fogalmazok, célba érned, tehát sikerült a kapcsolatot megtartani, sőt, megerősíteni és véglegesíteni, vagy azért változott meg, mert megváltoztál te ennek a házasságnak a hatására, vagy kapcsolatnak és majdani házasságnak a hatására?
Igen, a kapcsolatban az igazság, hogyha biztonságos környezetben érzem magam, vagy biztonságosnak érzem az embereket magam körül, értek itt arra, hogy jó baráti környezetben vagyok, vagy olyanokkal, akiket nagyon szeretek, akkor nagyon könnyen kinyílok. Na most még az első randevúknál ugye ez nem annyira adott, ez az állapot, de ahogy így megismertük egymást, ahogy így egyre jobban megismertem Zitát is, hogy mire, hogy reagál, mennyire lehet viccelni, mert én egyébként egy ilyen viccelős srác vagyok, voltam. Úgy egyre jobban nyíltam ki én is, és egyre magabiztosabb voltam így a kapcsolat elején, hát a kapcsolatunkban.
Ez segített egyébként nekem is tovább lendülni ezen az adjak a esélyt, vagy ne adjak esélyt, hogy írásban egyébként nagyon humoros volt, meg nagyon magabiztos, meg talpra esett, meg nagyon átjött az intelligenciája, az értékrendje. Minden, amit egyébként kvázi kerestem egy férfiban, egy leendő potenciális férjben, apa jelöltben a gyerekeinknek majd, és ebbe kapaszkodtam, hogy egyébként, hogyha amikor távolságban köztünk, akkor tudja ezt hozni, akkor biztos majd nem fog annyira izgulni, hogy ezt személyesen is lássam belőle ezt az oldalát.
Te nem izgultál soha, hogy közben Zita visszavette Barnabást?
Igen, és itt büfizik. Nem ennyire izgultam, szóval a Tomi tényleg nagyon-nagyon-nagyon izgult. Nagyon-nagyon izgult.
Egyéb korábbi kapcsolataidban esetleg a voltak, vagy nem partner kapcsolatban, de más kapcsolatban is ilyen izgulós voltál? Vizsgákon, egyetem mindig, tehát ez ilyen alaptulajdonság, vagy csak a Zitával lévő kapcsolatban voltál ennyire izgulós?
Nem, én alapvetően nem voltam izgulós életem első felében. Aztán
megismerted a Zitát, és ő kihozta belőle, ez
egy teljesen másik történethez vezethető vissza ez az izgulóságom. A középiskolában nekem volt egy ilyen egyszeri epilepsziás rohamom. És az olyan nagyon megmaradt bennem, vagy hát mondhatom úgy is, hogy traumatikusan éltem meg, hogy egyszer csak az ember elveszíti a saját teste felett az irányítást, és tényleg addig el sem tudtam képzelni, milyen az ilyen, mert egy csontom se tört el, mindig tudtam, hogy mit, hogyan érzek, és akkor ott, amikor úgy az ember nem ura a testének, akkor úgy utána ez úgy bennem maradt, mint szorongás, és azért ez elég sok részén az életemnek nehézséget okozott, és ahogy ebből kezdtem így kijönni, úgy kezdtem megint egyre magabiztosabbá válni. És aztán a kapcsolatok terén meg nekem viszonylag kevés kapcsolatom volt, mondhatni csak egy-kettő Zita előtt, azok se annyira komolyak. Nem voltam annyira gyakorlott ebbe a, most csúnyán mondom, csajozásba. Úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy izgulós voltam az elején, meg ahogy a korábbiakban mondtam ezen. Nekem kell egy biztonságos közeg ahhoz, hogy úgy nagyon meg tudjak nyílni, úgyhogy ez a kapcsolatban aztán adott volt, és egyre jobban kinyíltam, aztán meg ezt az izgulóságomat abszolút itt a rádiónál vetkeztem le, amikor az első héten azt mondták nekem, hogy na most akkor élőbe kéne bemutatkozni a rádióba, és akkor én vakartam a fejem, hogy én az életemben nem akartam kiállni, vagy beállni a mikrofon mögé, főleg ennyi ember előtt, hát most élőbe kell mindezt megtennem, és akkor minden egyes élővel egy kicsit, sőt nem is egy kicsit, hanem így exponenciálisan előrébb kerültem ebbe, hogy levetkezzem ezt a hát nem gátlásosságomat, talán szorongást, vagy kezdeti izgulást, és most már abszolút várom az élőzős napokat, maratonokat, minden ilyet.
Nagyon jó tett neki a Mária Rádió.
Igen? Nagyon. Akkor megragadom az alkalmat, hogy ajánljon kedves hallgatóinknak, hogy bármilyen ilyen, és ezt egy pszichológus mondta, hogy jó tett neki, tehát ez egy szakmai szakvéleményként kell elfogadnunk. Tehát ha valami gondjuk, problémájuk van, nehezen megoldható élethelyzetben vannak, vagy valamilyen ilyen viselkedésbeli gondjai, problémáik vannak, jöjjenek a Mária Rádióhoz önkéntesnek.
Így van, az szorongásoldásra Mária Rádió.
Igen, sokkal jobb, mint mondjuk a Xanax, vagy valamilyen, ugye ezt megerősíthetjük. Igen. A dolgot. Házassággal kapcsolatban kétféle nézet létezik. Az egyik az, hogy a házasságban feladjuk magunkat. Részben vagy egészben, de föl kell adnunk magunkat, hiszen igazodni kell a másikhoz. A másik nézet pedig az, hogy a házasságban megvalósíthatjuk magunkat. Nehogy szakmai vélemény legyen, és egy száraz szakmai szakvéleményt kapjuk. Először a Tomit kérdezem először, hogy te hogy érzed ezt, hogy melyik az igaz a helytálló? Tehát a házasság, vagy a házasságot föl kell adnunk korábbi énünket, te föladtad az izgulós dolgot, de azért nem kár. Igen. De sokszor ugye itt arra gondolnak, hogy a jó szokásainkat, jó programjainkat, jó életünket föl kell adnunk a házasság oltárán, fel kell áldoznunk, vagy pedig meg tudjuk valósítani pontosan a házastársunk segítségével együtt, vagy megvalósítunk valami újat.
Is-is. Nyilván egy házasság, egy házastársi kapcsolat, meg alapvetően is egy kapcsolat, az beletett energiát igényel. Ezt pedig el kell venni valahonnan. Ez azt jelenti, hogy én is sokszor jártam ki mondjuk baráti körrel iszogatni, vagy csak beszélgetni, még amikor ide fölkerültem Budapestre akkor is. Amikor azonban egy kapcsolat elindul, akkor oda át kell csoportosítani ugye energiákat, úgyhogy a rendezvúk idejét azt nyilván valahonnan el kellett venni, hát dolgoztam, ezért csak a délután volt adott. Úgyhogy ilyenkor természetes módon egy kicsit leépülnek akár ezek a barátságok. Például ez egy ilyen áldozatnak mondható, de ott a másik oldalon meg, a mérleg másik oldalán meg kialakul egy legjobb barátság a akár így a házastársal. Én ezt ki tudom mondani, hogy nekem a legjobb barátom a házastársam.
Nekem is.
Úgyhogy, és a vele való közös időbe, meg hasonlóan, nagyon hasonlóan érzem magam, mint amikor mondjuk a haveri körrel tudok elmenni, és akkor itt jön a csiszolódás. Én a saját magam részéről azt tudom mondani, hogy én egy nagyon rugalmas, meg simulékony ember vagyok, úgyhogy velem viszonylag könnyű, vagy nekem viszonylag könnyű oda surlódnom, vagy lecsiszolódnom egy kapcsolatba. Itt kell vigyázni, hogy azért ne veszítsem el benne önmagamat. Szerintem ezt az Ita mellett sikerült aztán kialakítani. Nyilván voltak, vagy vannak, meg lesznek is olyan időszakok, amikor ebből akár feszültség, vagy akár vita van, de pont ez az, amit a cikkbe is leírtam, hogy a fejlődni akarás, az azt is jelenti, hogy mi kommunikálunk egymással, kommunikáljuk, hogy mi az esetleges hiányosság, vagy mi az, ami a másikban esetleg minket annyira zavar, hogy az már így az életünkben is megjelenő akár szorongást, vagy negatívumot jelent, és akkor megpróbálunk ezen valahogy együtt átlendülni, megoldást találni rá, de ez, mondom, mind a két félhez szükség van, vagy mind a két félre szükség
volt
van.
Volt olyan nehéz helyzet, amikor egy pap ismerősöm, lelki atyám mondta annak idején, a mi házasságunk előtt a felkészítés során, hogy ugye hát ez már jó régen volt, hogy nincs olyan házasság, ahol ne lenne tányértörés, dobálásra, többet képletesen értette, de adott esetben valóságban is előfordul. Voltak ilyen nehéz időszakok, amikor ilyeneket kellett megoldani az életetekbe?
Persze, főleg a gyerek születése utáni időszak, és ez egy nagyon forgató, felbolygató időszak, ami nagyon erős alkalmazkodást kíván, pláne, hogyha egyéb nehézségek is társulnak hozzá, például most a kisfiunk hasfájós volt, meg sok más nehézség is volt, és akkor azért nem az az elsődleges, hogy a házasságunkat ápoljuk, hanem akkor ez egy túlélő mód, és a feszültségek, meg az a fajta aggódás, meg kimerültség, meg tényleg a feszültség, a stressz, amit ilyenkor megél az ember szülőként, az a másikon csapódik le, mert hogy ő a legkézenfekvőbb, tehát ő van kéznél, aki le lehet vezetni, hogyha úgy van. Ezekből fel kell tudni állni, tudni kell bocsánatot kérni, tovább lendülni, megbeszélni, és tényleg az élethelyzetnek tulajdonítani, nem a másiknak, meg nem a gyereknek, hanem az élethelyzetnek, amiben vagyunk.
Hogyan segít nektek a házasságban a Jóisten? Mert ugye azról beszéltünk, hogy ugye egy házasságban, egy igazi szentségi házasságban Isten mindig jelen van, tehát ugye megkerülhetetlen.
Ez egy remek kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, amin soha nem gondolkoztam el, hogy konkrétan hogyan segít.
De segít?
Abszolút segít, hát most ebben a pillanatban a fejembe is tolultak rögtön a rengeteg példa, a rengeteg kegyelem, amit kaptunk az évek alatt. Kezdve azt, hogy hogyan vásároltuk meg az otthonunkat 0 forint önerővel, hogy a Jóistennek a támogatása ott szó szerint csodaszámba ment az, ahogy mi az otthonunkhoz hozzájutottunk, ahol most a 3 gyerekkel lakunk. Vagy hogy valahányszor nehézségeink vannak, valahányszor akár a gyerekekkel, például most ugye a kisfiunkkal ő volt az aktuális, hogy voltak vele nehézségek, hogy mindig jöttek a ötletként, de kívülről sugalmazva, hogy még merre lehet tovább menni, hogy lehet neki segíteni. Mindig összeállt, hogyha nehéz helyzetben is voltunk, mindig összeállt, mindig megkaptuk a megfelelő kegyelmet, támogatást, erőt kibírni és tovább lendülni az ötletet, az inspirációt, hogy merre keressük a megoldást, amikor elakadásaink voltak családi szinten vagy házasságban. Nagyon sokat segít, egész konkrétan kézzelfoghatóan.
Tomi, te hogy látod, vagy hozzá tudsz enni valamit, vagy...
Ugyanezeket tudom elmondani, meg a környezetünket, hogy ugye a Jóisten így a környezetünk által, a környezetünkben lévő embereken keresztül is valahogy mindig segítséget nyújt nekünk. Én legalábbis így értem meg ezt az elmúlt, hát jó sok évet.
Hány
most
évet?
Már 6.
6 az jó sok év. Akkor én mit mondjak 23 évvel a hátad mögött? Letöltött 23 évvel.
Van még hova fejlődnünk, de azt kell, hogy mondjam, mert nem friss házasok vagyunk. Na, tehát, hogy ezt így kimondhatjuk.
Már megszáradt a tinta a papíron.
Így van. Úgyhogy ezeket abszolút éreztem. Amit még itt hozzátennék, mivel a Mária Rádióban vagyunk, hogy ezért a Mária Rádiónak is nagyon sok mindent köszönhetünk.
A rádión keresztül is nagyon sokszor éreztük a Jóistennek a támogatását és a segítését. Azt, hogy nagyon sok pici apró dologban, rugalmasságban, kedvességben, ránk figyelésben, imaháttérben, napról napra tényleg minden héten van valami, amit a Mária Rádiónak köszönhetünk, és ezen keresztül a Jóistennek.
Szokás nálatok, hogy mint házaspárok együtt imádkoztok otthon?
Családként minden este.
Igen. Igen.
Családként minden este, ahol a gyerkőcök is jelen vannak, ők még ugye nagyon kicsik, mert a legnagyobb 5 éves?
Legnagyobb 5 éves, de ő a magyar hangja a legkisebbnek, és ő szokta elmondani például a Barnabás nevében a hálaimádságot.
Elmondjuk ugye az esti imát, és akkor utána elmondjuk, hogy miért vagyunk az adott napon hálásak. Mert ugye a hála az egy nagyon fontos érzés, úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, aki az esti imájában még nem építette be, hogy legalább egy dolgot keressen a napjában, amiért hálás, és akkor azt kimondhatja, annak egy kicsit lehet örülni, és akkor örömmel zárjuk a napot. És ugyanez ez az esti ima megjelenik így napközben is, például amikor vasárnap templomba megyünk, és hát parkolóhelyet szoktunk keresni, elég zsúfoltak szoktak lenni a parkolók, és akkor mindig mondjuk, hogy na most kell imádkozni parkolóhelyért, és a legnagyobbik lányunk, a Sári, ő mindig elkezdi mondani az esti imát. Igen, de mindig sikeresen kiimádkozza.
Lecsukódik már a szemem, és végigmondja a kocsiban az esti imát, és akkor aztán mindig van parkolóhelyünk.
De ezt a nap elején. De nem baj. Mert az imádság az imádság.
Az imádság, igen, az a semmi, hogyan mondjuk el. És ez nekem nagyon tetszik, hogy a legnagyobb gyerkőc, a 5 éves kislány mondja el a 2 hónapos öcsikéjének a nevében az, hogy miért hálás az adott napért, ez valami.
De ezt már akkor elkezdtem, amikor még a pocakomban volt, és akkor mindig az volt a Barnabásnak a hála imája, amit a Sári mondott, hogy én azért vagyok hálás, hogy anya pocakjában lehetek, és itt növök.
Hát ez gyönyörű dolog. Gyakorlatilag ugye elérkeztük oda, hogy a házasság értékei, ugye ez a címe annak, ami a címlapunkon van a magazinban, a cikketeknek. Beszélünk ugye a házasság gyümölcseiről is. Ugye a legfontosabb és talán a legnagyobb gyümölcs a gyerekek, de nem azért, hogy önmagukban, hanem ugye a gyerekek egyúttal, furán mondom, hogy a gyümölcs érleli a házasságot, mert azáltal lesz igazi a házasság, tehát egy házasság
kiteljesedés.
Ezzel
vitatkoznék, mert én jelenleg az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanulok, meddőségi szaktanácsadó szakon, és ott pont ez, amit tanulunk, hogy a házasság, a párkapcsolat az önmagában érték, és a gyermek az egy ajándék, amivel a Jóisten megajándékozza, ha akarja. De ez nem automatikusan jár, és nem lehet a házasságnak a célja a gyerek. A házasságnak a célja az, hogy a házastársunkat a mennyország felé segítsük, hogy ennek részesei a gyerekek vagy nem, az a Jóisten kegyelme, a Jóisten ajándéka, a Jóisten döntése.
Tehát a házasságnak egy nagyon fontos más gyümölcsére irányítottad rá a figyelmet, nem azt, amit mindenki triviálisan gondolni szokott.
Így van, és ez szerintem nagyon fontos hangsúlyozni, mert ugye egyre többen vannak ma Magyarországon, akik küzdenek azzal, hogy szeretnének ugyan gyermeket, de nem sikerül természetes úton megfogadni. Persze számtalan más útja van a gyermekvállalásnak, de nem feltétlen ez a legfontosabb, amit kihangosítanék, hanem hogy a házasság önmagában érték, önmagában fejlődni és gyümölcsözni tud, és a gyermek az egy ajándék, egy plusz, ami nem automatikusan jár a házassággal feltétlenül.
Hát ezzel nem lehet vitatkozni, ez amit mondtál. Tomi, akarsz valamit mondani?
Nem nagyon tudok hozzáfűzni. Nyilván a mi életünkben a legnagyobb gyümölcsei a házasságunknak azok a gyerekek, tehát hogy mi így éljük meg, de abszolút tudok csatlakozni Zitához. Ez nem egy úgymond feltétele annak, hogy valakinek egy boldog házassága legyen, vagy boldogan éljen le. Nyilván itt lehetnek akár olyan medikális körülmények is, hogy valakinek nem lehet gyereke. Az is lehet egy nagyon-nagyon boldog házasság, nagyon sok gyümölcsel, ami másmilyen, mint egy gyerek.
A magam részéről órákig tudnék beszélgetni a szimpatikus és nagyon vidám, jókedvű és nagyon sok gondolatot ébresztő cserházas párral, de sajnos a műsoridőnk az korlátozott. Köszönöm a cserházas párnak és a gyerkőcöknek, hogy megtiszteltek bennünket ezen a beszélgetésen részvételükkel. Én azt kérném a hallgatóktól, hogy folytassák ezt a beszélgetést otthon. Tehát beszélgessenek a házastársukkal, aki még nem házas, beszélgessen a szüleivel, ha erre lehetősége van, vagy házas emberekkel, hogy hogyan látják ők a házasságot, milyen értékei vannak, hiszen nekem házas embernek, egy felnőtt gyerek édesapjának, nekem is tudott még ez a beszélgetés újat mondani a Zita által, meg Tamás által. Nyilván nagyon sok kiaknázatlan gondolat van még ebben a témában, ne sajnáljuk az időt, Itt a rádióban ugye korlátozott a műsoridő, de a magánéletünkben ez szabadon mindig rendelkezésünkre áll, és ez egy olyan téma, ami nem csak a mai világ bajaival, gondjaival kell foglalkoznunk, hanem ilyen témákkal is. Én köszönöm még egyszer nektek, hogy itt voltatok, és a hallgatók rendelkezésére. Bocsánat, tehát most éppen nem kevés szabadidőtöket, 13 pici gyerekkel, ugye ez mind az édesanyának, mind az édesapának. Elég leterhelő. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekkel.
Kedves hallgatóink, önök Rabóczky József Sándor beszélgetését hallották Cser Tamással és feleségével Zitával.
Hírek.
A WHO jelentése szerint a születésekkel kapcsolatos halálesetek 60